Ében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, határok nélkül.
A nap kérdése.
Lengyelországba indult első hivatalos útjára Magyar Péter több minisztere kíséretében, aki szerint az együttműködéshez elengedhetetlen az élő és erős alapokon nyugvó lengyel-magyar kapcsolat. A miniszterelnök a sajtótájékoztatón elmondta, hogy ismerkedő látogatásra érkezett Lengyelországba, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Hozzátette, a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak majd. Arra a kérdésre, hogy milyen irányba mozdulhatnak el a lengyel-magyar kapcsolatok, és a V4-ek szerepe felerősödhet-e, Kiszeli Zoltánnal, a Századvég politikai elemzési igazgatójával keressük a választ. Köszöntöm.
Jó napot kívánok!
És természetesen köszöntöm hallgatóinkat, én is, én Dávid Edit vagyok. A magyar-lengyel kapcsolatok, mondhatjuk-e azt, hogy talán sose voltak olyan erősek, mint Magyar Péter színre lépésével? És hogy ezt miért mondom, ugye Tarr Zoltán volt az, aki beszélt arról, hogy Donald Tusk kampánycsapatával ők többször egyeztettek, hogy mi történt annak idején a lengyel kampányba. Másolják a mintákat. Láttuk a müncheni biztonsági konferenciát, ahol szintén Donald Tusk volt az, aki Magyar Pétert és Orbán Anitát fogadta. Hát ezek után mi meglepődhetünk-e azon, hogy Magyar Péternek első útja Lengyelországba vezetett?
Hát sok helyre mehetett volna, úgy döntött, hogy az első hivatalos útja az Varsóba vezet. Hát milyen véletlen, Orbán Viktornak az első hivatalos útja 2010-ben szintén Varsóba vezetett, akkor is nagyon jók voltak a lengyel-magyar kapcsolatok, és 98-ban Orbán Viktor miniszterelnöki legelső hivatalos útja pedig Bécsbe vezetett. Hát milyen véletlen, most Magyar Péter ezen az úton hazafele Bécsen keresztül jön. Tehát azt látjuk, hogy a lengyel-magyar kapcsolatok 1000 éve jók, ugye korábban szomszédos országok voltunk, Trianon óta nem vagyunk szomszédosak, de amikor a lengyeleket üldözték, nálunk találtak menedéket, amikor a magyarokat üldözték, a magyarok Lengyelországban találtak menedéket, és hát ugye nagyon szoros együttműködés volt a történelem folyamán, az 56-os eseményekre, ha gondolunk, ami pont a lengyelországi tüntetések robbantották be azt a szikrát Magyarországon, és a műegyetemisták a BEM szoborhoz vonultak, tehát látjuk ezt a szoros együttműködést. És hát a rendszerváltás idején Lengyelország és Magyarország volt az a két éllovas ország, amely diktálta a tempót. A lengyelek valamelyest előttünk jártak, például lengyeleknél korábban volt az első választás, és ott a lengyel szenátus egészét és a Szejm az alsóház harmadát választották szabadon, és akkor eltelt fél év, és a magyar választáson 90 tavaszán már az egész Magyarország gyűlés szabadon lehetett választani, tehát ezért is beszéltek erről a két országról. Ugye utána visegrádi együttműködés volt az, ami a térségünket egy új integrált tömörítette, és ugyanúgy egyébként, ahogy a 14. században az osztrákok ellen fogalmazódott meg az a szövetség, mert túl sok vámot szedtek az osztrák rabló lovagok, raubritterek a Magyarországról Lengyelországba menő kereskedelem útja mentén, és ezért állapodott meg a három király, a magyar, a cseh és a lengyel király arról, hogy akkor az észak-dél irányú kereskedelmet más irányba kell fordítani, és ezért ugye sokkal felgyorsult a kereskedelem. Ugye most is hasonló helyzet van, az észak-dél irányú együttműködést kell erősíteni. Ja, majd reméljük, hogy az a terv, ami már régóta az asztalon van, hogy Budapestről 5 óra alatt el lehessen jutni gyorsvasúttal Pozsonyon, Brünnön, Krakkon keresztül Varsóba, ez egy lendületet kap. Tehát nagyon sok olyan projekt van most is, amiket már eddig is előkészítettek. Lehet, hogy most azzal, hogy most a két kormány között jó az együttműködéshez felgyorsul, de itt utolsó gondolatként hadd tegyem hozzá, hogy a V4-ekben mindig, amikor van egy választás, akkor a V4 újra alakul. Hát volt, hogy V1 volt, amikor Lengyelország volt elszigetelve, volt, amikor Magyarország volt egy oldalon, és most éppen talán V2+2 van, hogy a magyar és az új magyar kormány és a lengyel kormány van az egyik oldalon, és a cseh és a szlovák kormány meg a másikon, de ez minden választással változik. Jövő októberben lesz Lengyelországban választás, és annak a választásnak a függvényében újra alakulhat a V4-en belül a dinamika.
Azt mindenféleképpen hozzá kell tenni, hogy amikor ezt a beszélgetést rögzítjük, éppen most tart Donald Tusk és Magyar Péter sajtótájékoztatóját. szolgáltatót, tehát ott lehet, hogy hangoznak el konkrétumok is. De hogyha már itt ugye a történelmi visszatekintésben is azt mondta, hogy Lengyelország volt mindig az az ország, ami kicsivel Magyarország előtt járt, akkor mondhatjuk-e azt, hogy Lengyelország szintén Magyarország előtt járt, hiszen azok a politikai folyamatok, amiket most itt látunk Magyarországon is megvalósulni, az mintha megtörtént volna Lengyelországban.
Hát igen, most vannak hasonlóságok. Ugye Lengyelországban a Jog és Igazságosság pártja volt kormányon, és ők is egy illiberális patrióta politikát folytattak. Ugye azért beszélhettünk mondjuk akkor szorosabb magyar-lengyel együttműködésről. Az ukrajnai háború ezt az együttműködést megakasztotta, eltérően ítélte meg a PISZ kormány és a Fidesz-KDNP kormány az ukrajnai konfliktus. A lengyelek azt a következtetést vonták le a történelemből, ez mai napig érvényes a lengyelekre, a skandinávokra, a baltiakra, hogy az oroszok meg fogják őket támadni. Van, aki 2030-ra idézőjelben várja ezt a támadást, vagy az akkor számol egy orosz támadással a Baltikum ellen, a Szuvalki folyosó ellen. Van, aki 2035-öt mond, tehát ők azt gondolják a történelemből, nekik ez a tapasztalatuk, hogy az oroszok előbb-utóbb megtámadják őket, és hiába a NATO-nak a tagjai, a világ legerősebb védelmi szövetségének, hiába az Európai Uniónak a tagjai, ők ettől félnek, erre készülnek. A lengyelek GDP arányosan 4%-ot költenek a hadseregre, honvédelemre, és egy nagy hadsereget akarnak építeni. Ugye Magyarország a tárgyalásos megoldást támogatta, az előző Fidesz kormány mindenképpen, Donald Trump békerőfeszítéseit, hát most meglátjuk az új kormány milyen irányba fordítja ezt, de a lengyeleknél az a kormányváltás már 23 októberében az akkori választáson bekövetkezett, és hát Magyar Péter azért is ment Varsóba, több oka van, az egyik talán az, hogy emlékeztesse Brüsszelt arra, hogy a 23 decemberében hivatalba lépő lengyel kormánynak egy cselekvési tervére feloldotta az uniós fejlesztési pénzek zárulását, és azt a tervet azóta nem sikerült teljességében megvalósítani, hiszen annak a kormánynak nincsen kétharmada, és a lengyel államfő kritikus ezen program egyes pontjaival szemben, tehát például megvétózza ezeket a programnak a megvalósítását, annak egyes pontjait, és ezért nem tudták megvalósítani Tuskék azt a tervet, amit Brüsszelnek benyújtottak, és hát Magyar Péter talán arra emlékezteti őket, hogy ez az új magyar kormány is benyújt egy új programot, a hírek szerint az újjáépítési programhoz, a Covid utáni újjáépítési alap, az RRF 10 milliárd eurójára, és azt remélik, hogy ezt az új programot a bizottság gyorsabban elfogadja, mint a lengyeleknél, itt a hivatkozás, itt az utalás erre, és akkor, ha ezt elfogadják, ennek az előkészítése már zajlik, az új kormány tárgyal a bizottsággal, hogy ezt a gyorsított eljárást talán alkalmazhassa Brüsszel, és akkor ezt a pénzt augusztusig egy magyar állami bankba utalják, és akkor innen Magyarországról történne ezeknek a projekteknek a megvalósítás. Tehát itt is van egy lengyel tapasztalat 23 végéről, 24 elejéről, és hát Magyar Péter erre a hullámra szeretne felugorni, hogy a bizottság minél gyorsabban oldja fel az zárulást. Azért van 27 szupermérföldkő a bizottság részéről meghatározva, tehát azért azt is látni kell, hogy ez nem lehet egy az egyben átültetni azért a lengyel modellt.
Igen, azt is láttuk, hogy Brüsszelből nézve Lengyelországban a jogállamiság abban a pillanatban helyreállt, ahogy Donald Tusk lett a miniszterelnök, hiszen megkapták a pénzeket, de ez azért Brüsszelnek is üzenet, mégpedig azért, mert bár a néppárt elnöke Weber azt mondta, hogy Magyar Péternek ugyanúgy bizalmat kell szavazni, az Európai Unióban azért többen szólaltak föl, hogy Magyarország pont a lengyel minta miatt azért nem kaphatja meg az uniós forrásokat, mielőtt bármit is teljesítene, hiszen azt látják, hogy a lengyelek be is bíztak, ők is megígérték, és mégsem sikerült teljesíteni, a pénz viszont ott van náluk, és azért azt ne felejtsük el, hogy óriási botrányok voltak abból, hogy az uniós forrásokat Lengyelországban hogyan használták föl. Volt itt lámától kezdve luxus jachtig minden, arról szóltak akkor a hírek, ami azért Brüsszelig is eljutott.
Igen, tehát azt kell látni, hogy azért az a jogállamiság Lengyelországban elég érdekes egy-egy területen, mondjuk ami a lengyel közmédia átalakítását jelentette, vagy egyes képviselőknek a letartóztatását annak ellenére, hogy mentelmi joguk volt, hogy ki is kellett engednie a lengyel hatóságoknak azokat a most már ellenzékhez tartozó képviselőket, akik annak dacára tartóztattak le, hogy mentelmi joguk van, tehát nem kérték ki előtte a mentelmi jogukat. Hát ennek dacára Brüsszel a jogállamiságot már nem látja veszélyeztetve Lengyelországban. Tehát ilyen szempontból az új magyar kormány kormánynak ezt a 27 mérföldkövet kell teljesíteni. Ugye az előző kormány azt mondta, hogy ők 20 pontot teljesítettnek látnak, 7 pontban volt vita. Hát nyilván most az új kormánynak, az új országgyűlésnek meg kell néznie, hogy ők hogy látják a pontok teljesülését. Hát vannak, amiket viszonylag könnyű itt Magyarországon módosítani, mondjuk a modellváltó egyetemeket fenntartó kuratóriumok összetételét viszonylag gyorsan egy kétharmados törvény módosításával meg tudják változtatni. Vannak, amik így gyorsabban mennek, amik a gender ideológia térnyerését egy alaptörvény módosítással megengedhetik, amikor kiveszik az alaptörvényből a hagyományos családmodellre való utalás, vagy a két biológiai nem meghatározását, és akkor utána, hogyha a törvényeket is módosítják, akkor a hagyományos vagy a biológiai felfogástól eltérő felfogást is terjeszthetik akár az oktatási intézmény, vagy Brüsszel ezt ugye elvárja, az előző kormány ezzel szemben kritikus volt. Ugye érdekes, Magyar Péter azért is mehetett Varsóba, vagy abból is tud tanulni, mert júniustól életbe lép a kötelező szétosztási kvóta. Ez egy vészhelyzeti szolidaritási mechanizmus, hogyha hivatalosan talán így hívják Brüsszelben. Ez azt jelenti, hogy ha egy migráns hullám éri el az Uniót, és a frontországok túlterhelté válnak, Olaszország, Spanyolország, Görögország, akkor szétosztják az embereket. Ugye Tuskék elérték azt, hogy Lengyelország mentességet kapott ezen kötelező kvóta alól, mert Fehér Oroszország és Oroszország felől egy migrációs nyomás alatt van Lengyelország, meg balti országok egy része, és erre hivatkozva kaptak ők felmentést a kötelező kvóta alól. Hát nyilván Magyar Péter is elérheti azt, hogy Magyarország annyira ügyes, hogy Magyarország is felmentést kapjon ezen kvóta alól, hiszen mi a déli kerítésnél ugye védjük a Schengeni övezetet, az Európai Uniót, tehát ez az egyik opció. Lengyelország ebben ügyesebb volt, hát meglátjuk, hogy Magyar Péter mit tanul itt Donald Tusktól, hogy mi is el tudjuk-e érni, az új kormány el tudja érni Magyarország mentességét a kvóta alól.
Azért érdemes erről beszélni, mert a kiutazást megelőző, ugye a kormányülést követő sajtótájékoztatón úgy fogalmazott Magyar Péter, hogy azért is megy Lengyelországba, hiszen lám-lám van az Európai Unióban olyan jól működő kerítés, ami után nem kell büntetést fizetni. De össze lehet-e valójában hasonlítani a Lengyelországban lévő kerítést e tekintetben a magyar kerítéssel? Tudjuk, hogy ott volt Ursula von der Leyen, és megdicsérte azt, főleg ugye a Fehér Oroszországból érkező migránsok kapcsán, megdicsérte azt, hogy Lengyelország mennyit is tesz azért, hogy az Unióban eljussanak be a migránsok, míg Magyarországon jogellenesnek mondták a kerítést. Emlékszünk, még az osztrákok is később úgy hivatkoztak a sajátjukra, hogy nekik szárnyas kapujuk van, nem kerítésük. De lehet-e ezt egy lapon kritikaként említeni Orbán Viktornak, hogy miért nem úgy csinálta, mint ahogy a lengyelek, hiszen egészen más a kiindulási alap.
Én ugye azt látjuk, hogy Fehér Oroszország felől van Lengyelország és a Baltikum egy része migrációs nyomás alatt, mi ugye a nyugat-balkáni útvonalon. Igazából, ha jól követem az eseményeket, a bizottság a jogi határzárat kifogásolta Magyarországon, tehát nem a fizikai határzárat, bár azt is volt, aki kifogásoltak az Európai Parlament részéről, de igazából a jogi határzár az, amit meg akarnak szüntetni, és azt kérik a magyar kormány. Az előző kormány erre nem volt hajlandó, mert ez kinyitná a kaput a migránsok előtt, akkor fölösleges a fizikai határzárat fenntartani, hogyha bárki kopogtathat a határátkelőn, és elmondja a történetét, hogy ő kiskorú, afgán, szudáni, szír, iraki, kiskorú, homoszexuális, áttért keresztény, és akkor annak az ország adott esetben Magyarországnak kell lefolytatni az eljárást az országon belül, és ha regisztrálták a migránsokat röszkén, mondjuk beengedtük a határon, ha jogi határzárat eltörli, az új kormány be kell engedni őket, akkor ez azt jelenti, hogy Magyarországon regisztrálják őket, és itt kell lefolytatni az eljárást, és hiába megy tovább az ember fizikailag Németországba, Hollandiába vagy Svédországba, ha már röszkén regisztrálták, mert a görögök ezt elfelejtették be valamilyen okból, akkor ugye, ha Svédországban őt megtalálják, akkor hazaküldhetik Magyarországra a Dublin 3-as egyezmény keretében. Tehát ilyen szempontból ezért nem akarta az előző kormány jogi határzárat eltörölni, mert most a belgrádi magyar nagykövetségen lehetett beadni a menedékkérelmeket, hogyha az új kormány az uniós pénzek hazahozataláért ezt eltörli, akkor ezt kell tennie, és hát persze ugye akkor le kell folytatni az eljárást, és az elutasított menedékkérőt akkor nekünk kell hazaküldeni, és hát ugye látjuk, hogy a kibocsátó országok nem nagyon lelkesednek azért, hogy visszafogadják a saját korábbi állampolgáraikat. Ez is egy olyan feladat, amivel az új kormánynak meg kell küzdenie. Látjuk, hogy a lengyelek azzal, hogy felmentést kaptak, ezzel igazából a mondjuk Olaszországból, Görögországból, Spanyolországból nem kell átvenniük, hogyha ott egy nagy tömeg feltorlódna embereket, akik meg Oroszország felől jönnek, vagy Fehér Oroszország fel, azok meg ugye tovább akarnak menni, viszont a németek szigorították a határellenőrzést a német-lengyel határon, tehát a lengyelek így két tűz között vannak, és hát a németek is abban érdekeltek, hogy aki mondjuk átvergődi magát Fehér Oroszországból Lengyelországba, annak az eljárását Lengyelországban folytassák le, mert Németországra nyugodtan ki lehet rakni a megtelt táblát.
És ugye ez, ha ez a jogi határzár megszűnik, akkor az újabb kérdést vet föl, hogy ez a migrációs hullámot mondjuk Magyarország irányába erősíti-e, de talán ez egy következő műsornak lehet a témája, hogyha könnyebb, hogy átjussanak. De ugye Magyar Péter azt mondta, hogy infrastruktúra, kultúra és az agrárium területén is lesznek egyeztetések. Az agrárium területén van egy nagyon fontos közös pont Magyarország és Lengyelország között, mégpedig az, hogy amikor Ukrajna felől megindultak azok a bizonyos gabona szállítmányok, hogy az Európai Unió megnyitotta a piacokat, bár először azt mondták, hogy csak tranzitútvonalként, de tudjuk és látjuk, hogy a magyar gabonatárolók hogy teltek meg akkor az ukrán silány minőségű gabonával. A lengyel gazdák sokkal erélyesebben léptek föl, hiszen láttuk azt, hogy a határnál ezeket a gabonát szállító vonatokat ők fölborogatták. Kérdés lehet, hogy az agráriumot érintő kérdésekben most tárgyalnak-e? Már csak azért is, mert május 13-mal ugye a vészhelyzeti kormányzás megszűnt, és törvényi erőre emelt több mindent is Magyar Péter, viszont eközött nem látjuk, hogy az Ukrajnából behozandó mezőgazdasági termékeket továbbra is tiltanak.
Igen, hát ugye azért nem kellett a magyar gazdáknak annyira tiltakozniuk, mert a magyar kormány megvédte őket. Ugye a lengyel kormány más hozzáállást, a Tusk-féle kormány egy más hozzáállást követett, és hát emlékszünk, hogy talán 23 decemberében egész Európában tüntettek a gazdák, a dízelolaj ár miatt, vagy az ukrán dömping élelmiszerek ellen, és hát ennek eredményeként korlátozta a bizottság egy ideig az ukrán élelmiszerek közvetlen behozatát, mert valóban az volt a történet még, amikor Brüsszel engedélyezte az ukrán gabona behozatalát, hogy ez az afrikai éhezők megy keresztül az Európai Unión. Ezt úgy hívták, hogy szolidaritási folyosókat nyit az Európai Unió, csak hát a termelők rájöttek, hogy olcsóbb az ukrán dömpinggabonát felhasználni mondjuk takarmányozásra, vagy az élelmiszer alapanyagként, és nem a hazai termést. Hát ugye ez olcsónak tűnik, de hát hogyha a hazai termelők tönkre mennek, akkor ez az élelmiszerellátás biztonságát, a hazai gazdák megélhetését veszélyezteti, ezért is tüntettek a gazdák egész Európában, ahol a kormány megengedőbb volt, ott durvábban, erősebb, mint Németországban, vagy Lengyelországban, vagy Hollandiára is emlékszünk, ott is a mondjuk a gazdák elleni fellépést megelégelték, de biztos, hogy Magyarországon ugye a tiltakozások ellené, a kormány tiltakozása ellenére és az európai tiltakozás miatt, ugye mi a tranzithoz, az előző kormány a tranzithoz járult hozzá, hát az új kormánynak ebben is döntenie kell. Azt látjuk, hogy ugye van egy másik veszély az európai mezőgazdaságra, ugye ez a Mercosur megállapodás, Dél-Amerikával, hogy az európaiak, mint főleg németek autókat adhatnak el Latin-Amerikába, Dél-Amerikába, cserébe beengednek bizonyos élelmiszereket, és hát pont a tiltakozások miatt például most a marhahús behozatalát korlátozni akarja az Európai Bizottságra, a brazilok mondják, hogy bocsi, de nem ebben állapodtunk meg, akkor mi meg az autók behozatalát fogjuk. Tehát azt látjuk, hogy Brüsszel nagyon rosszul tárgyalja ezeket a megállapodásokat, és hát előbb-utóbb az európai gazdák és az európai élelmiszerellátás lehet a veszély. A lengyelek is egy mezőgazdasági ország, Magyarországon is erős a mezőgazdaság. És ami veszélyként fenyeget, hogy az új 7 éves költségvetésben, ami 28-tól 34-ig lesz az Európai Unióban, például csökkenteni akarják a mezőgazdasági és kohéziós támogatásokat. Ugye Magyarországnak a keleti déli része, illetve Lengyelországnak is a keleti része profitál ezekből a támogatásokból, és ha ezt 20-30%-kal csökkentenék, hogy Ukrajnát erősebben támogassák, vagy a fegyvergyártásra költsék azt a pénzt, amit eddig a kohézióra vagy a gazdákra költöttek, ugye ez a lengyeleket, franciák olaszokat, spanyolokat, többi nagy mezőgazdasági országot is hátrányosan érinteni. Tehát van olyan közös téma, amiben nem csak a lengyelekkel, de mondjuk a nagy déli mezőgazdasági országokkal, vagy a kohéziós támogatások eddigi haszonélvezőivel össze tudunk fogni. Ami a rossz hír, hogy a bizottság az új 7 éves költségvetésben már az első eurócentet egy feltételességi mechanizmussal akarja ellátni. Tehát ha mondjuk a franciák jövő tavasszal úgy döntenek, hogy egy szuverenista patrióta kormányt választanak, vagy mondjuk a románoknál, ugye láttuk, hogy a román szocialista párt a nacionalistákkal keresi a szövetséget, hogy leváltsa a globalista kormányt. Tehát azt látjuk, hogy van egy mozorgás Európában, mert az európai gazdaság nem úgy teljesít, az európai emberek életszínvonala nem úgy alakul, és hát a háborúra van pénz, ugye másra nincs, és azt látják az emberek, hogy a hagyományos pártokra, ha szavaznak, az nem jó, ezért más pártokra szavaznak Nyugat-Európában. Látjuk Németországban, Franciaországban a mozgásokat, Olaszországban, Spanyolországban, bocsánat, ott is, hogy a választásokon látjuk, a regionális választásokon, vagy Angliában is. Hát ilyen szempontból van egy mozgás, és Brüsszel ezt úgy akarja, nem egy jó politikával, hanem azzal, hogy már az első centet feltételességgel fizeti ki, tehát hogyha egy ország nem áll be a sorba, akkor úgy, mint korábban Lengyelország esetében, vagy mostanáig Magyarország esetében felfüggesztik a pénzt. Hát képzeljük el, hogy micsoda konfliktus lesz, ha a franciák mondjuk Marine Le Pen pártját választják jövő tavasszal, erre minden esély megvan, megnyerik a parlamenti választást, egy szuverenista politikát folytatnak, és akkor Franciaország nem kapja meg azokat a támogatásokat, amelyek ugyanúgy megilletnék őket, mint korábban a lengyeleket, vagy minket, azok a támogatások, amiket szintén a jogállamisági hivatkozásokkal felfüggesztenek. Nagyon érdekes idő előtt áll Európa, mert nagyon sok országban van egy patrióta fordulat a küszöbön, és hát egyre nehezebben tudják ezt megakadályozni. Tehát Ausztria, Németország, Spanyolország, Franciaország, Anglia ott van, hogy olyan pártok nyernek, amelyek szembe mennek ezzel a brüsszeli politikával, a háborút, a migrációt, a gender ideológiát támogató politikával, látjuk a számokat, és hát egyre nehezebben tudják ezt megakadályozni. Magyarország és Lengyelország most abban a táborban van, amelyik ezzel a brüsszeli politikával egyszerre menetel, tehát az látszik, hogy most Magyarország átsodródott, pontosabban a magyar kormány, hogy átsodródott arra az oldalra, ami a brüsszeli politikát, a berlini politikát támogatja, míg az európaiak nagy része most egy másik fordulatra készül. És hát ez azért érdekes, mert a német politika, ahová most ugye a Tusknak a kormánya tartozik, az Európai Néppárthoz, vagy Magyar Péter kormánya is, ők ugye miben gondolkodnak, hogy egy 150 milliárd plusz a németek most egy 500 milliárdos fegyverkezési tervet indítanak, hogy a német hadsereg legyen a legnagyobb, a lengyelek egy szintén nagy hadsereget építenek, tehát a magyar honvédelmi miniszter is ugye kint van Varsóban, a lengyelek nagyon jól együttműködnek az ukránoknál a drónelhárításnál, tehát itt van egyébként ez egy fontos terület, tehát a drónelhárítás egy nagyon fontos terület, tehát itt biztos, hogy van esélye az együttműködésnek, ez biztos, hogy Magyarországnak is jó, de az, hogy ezt a Német-Európa projektet, ami a többségi szavazásra való áttérést jelenti, a bizottság létszámának a csökkentését, a költségvetés átstruktúrálását, átpolitizálását a feltételességi mechanizmussal, de nem biztos, hogy ezért a déli országok annyira lelkesednek.
Ugye most itt azt beszéltük, hogy Lengyelország és Magyarország is átsodródott, de azért nézzük meg, hogy van-e ezen a sodródáson egyfajta fék Lengyelországban, már csak azért is, mert nem csak Tuskkal, hanem a lengyel elnökkel is találkozni fog Magyar Péter, és hát ott az elnök választás az a Donald Tusk kormány alakítása után 2 évvel volt, és azt látjuk, hogy a PiS volt az, aki képes volt utána elnököt adni Lengyelországnak, amire mondhatjuk azt is, hogy a lengyel emberek döntöttek a választások után, és minthogyha egyfajta népítélet is született volna, még hogyha szoros is volt az az eredmény, de a kormányról is mondtak egyfajta kritikát. Azért is lesz érdekes Navrockival ez a találkozó. Itt szóba kerülhet-e az, hogy Magyar Péter itt, ami Magyarországon a köztársasági elnök körül most kialakult, hogy lemondásra szólította föl Sulyog Tamást, és minthogyha arról is beszélne, hogy Magyarországon is az elnöki rendszert egészen más alapokra kellene helyezni, konszenzus kellene ahhoz, hogy Magyarországon az elnök valóban a nemzet egységét teremtse meg. Na, a lengyeleknek ez a rendszere lehet-e példa Magyar Péter számára?
Hát ugye Lengyelországban az elnöknek a külpolitikában van mozgástere, de nem tud szembe menni a parlamentet. A Franciaországban nagyobb az elnök mozgástere a külpolitikában, tehát ez egy érdekes, ez a lengyel modell, a félelnöki modellnek egyfajta variációja, és amikor az elnöknek, elnök pártjának nincsen többsége a lengyel törvényhozásban, akkor nyilván az elnök mozgástere is szűkül, de láttuk, hogy az elnök reprezentálja mondjuk Lengyelországot, mondjuk amikor Donald Trump-al tárgyalt az előző elnök, amikor mondjuk Lengyel Lengyelországban helyezték át Németországból az 5. amerikai hadtestet, akkor például emlékszünk, hogy Andrzej Duda volt most az előző lengyel elnök, aki aláírta a szerződést. Ugye Lengyelország 2 milliárd dollárt ajánlott föl az amerikai katonai támaszpont létrehozására, és még Ford Trumpnak akarták hívni Trump elnök első ciklus alatt. Aztán más nevet kapott, de tehát a lengyel elnöknek szimbolikus szerepe van, de van a külpolitikában egyfajta szerepe, hogy Lengyelországot képviseli. Biztos, hogy Magyar Péterék egy új elnöki rendszerben gondolkodnak, tehát a köztársasági elnök új szerepében, és hát ezt az új jogosítványt nem akarják az előző parlamenti többség által kinevezett köztársasági elnökre, Súlyog Tamásra ruházni, de hát nyilván ez pont arról szól, a fékek és ellensúlyok rendszer, és ez Lengyelországban nagyon szépen látszódik, hogy az elnöki ciklus áthúzódik a parlamenti cikluson, és az elnököt hiába pártok javasolják, hiába pártok képviselői választják meg a parlamentben, amikor megválasztották, mint az alkotmánybírákat, a számvevőszék elnökét, onnantól kezdve az alaptörvény és a törvények szellemében kell ellátnia a feladatát, és nem az őt delegáló vagy megválasztó párt érdekében. Tehát ez az a dolog, ami lengyeleknél is most ugye egy fékek ellensúlyok rendszerében működik. Hát van, aki ezt talán erősnek tartja, hogy az elnök miért vétóz meg egyes döntéseket Lengyelországban, de lényeg az, hogy ennek kéne biztosítani a fékek és ellensúlyok rendszerét. És ugye azzal, hogy Magyar Péter találkozik a lengyel elnökkel, nyilván azért is fontos, mert a lengyel elnök itt volt márciusban, ugye a Lengyel-Magyar Barátság napja kapcsán, és a március 15-ben tábornok és más közös történelmi emlékek miatt, és ugye ez is nagyjából egy gesztus is lehet felé, hogy hát hiába volt itt, hiába találkozott Orbán Viktor, mint akkori miniszterelnökkel, ugye ő most viszonozza ezt a látogatást, hogy Magyar Péter találkozott Valenza korábbi lengyel köztársasági elnökkel, akit most tüntettek ki az Európáért érdemrenddel, vagy ugyanúgy például talán a krakói érsekkel, aki az egyházon belül egyfajta megújulást képvisel, tehát ezek is fontos szempontok voltak, mint a Krakóban, ez is egy szép gesztus volt, hogy megkoszorúzta a Bátorinak, illetve Szent Hedvignek a sírját. Tehát ilyen szempontból ezek fontos gesztusok, ezek erősítik a lengyel-magyar kapcsolatokat. Hát a többi nyilván van egy üzleti része, és hát van egy olyan része, ami a politika, és hát talán ez a legérdekesebb számunkra.
És hát az is nagyon érdekes, hogy Ausztriába fog vezetni majd Magyar Péter útja. Onnan már azért olyan sajtóhíreket hallhatunk, hogy beszűkült az előre tervezett program, majd biztos kiderül, hogy ennek mi áll a hátterében, de az is biztos, hogy Magyar Péter a V4-ek kapcsán már beszélt arról is, hogy érdemes lenne ehhez az osztrák sógoroknak is csatlakoznia.
Igen, hát tartott volna több beszédet Magyar Péter, a kereskedelmi kamarában, aztán végül is ebből egy ebéd lesz, tehát ilyenekre kell gondolni, amikor arról beszélünk, hogy beszűkült a program, vagy ilyen európai rendezvényen, európai uniós európai politikáról szóló rendezvényen tartott volna egy beszédet, talán ez is elmarad. Igen, tehát azt látjuk, hogy Magyar Péter felvetette április végén, hogy a szlavkovi együttműködést, a csehek, szlovákok és osztrákok regionális együttműködését, ami már több mint 10 éves, hogy kik össze kéne nyitni a visegrádi együttműködéssel. Erre voltak ötletek egyébként, ezt sem ő találta ki. Zeman korábbi cseh elnök ezt már felvetette, akkor ez nem talált komoly fogadtatásra, mert Ausztriának 624 milliárd dollár volt tavaly a GDP-je, ez nagyjából annyi, mint a cseh, a magyar és a szlovák GDP együtt. Ugye a lengyel GDP az 1100 milliárd dollár körül van, tehát egy olyan erős szereplő lépne be a körbe, amely hiába Lengyelország népesebb ország, még nagyobb GDP ország, azért az osztrákok, a történelmi szerepük plusz a nettó befizetői erős gazdasági pozíciók alapján dominálnák ezt az együttműködést, és hát ha az osztrákokat beengednék, nyilván történelmileg, földrajzilag, politikailag, ez gazdaságilag ez indokolt lehet, de akkor ott vannak a szlovének, a horvátok, és akkor hát a románok sem akarnak ebből kimaradni, akkor jönnének a bulgárok is, tehát igazából volt erre példa a rendszerváltás idején, a hexagonále, a pentagonále, amikor Olaszország, Szlovénia, Ausztria, Magyarország, Horvátország működött együtt Csehországgal, Szlovákiával, tehát voltak ilyen regionális kezdeményezések, de a visegrádi együttműködés az egy ilyen mag lehet, és alkalmanként persze kiegészülhet más országokkal, de talán azt gondolom, hogy most nincs meg az a fogadókészség, én úgy látom az osztrákok érkezésére. Egyes kérdésekben biztos, hogy lesz együttműködés az osztrákokkal is.
És hát egy nagyon fontos belpolitikai történésre is rávilágított ez a lengyelországi látogatás, méghozzá az, hogy Ruf Bálint lesz az, aki miniszterelnök helyettesként még Orbán Anita mellé becsatlakozott a kormányzatba. Azt hiszem, hogy ez egy külön műsor témája lehetne, hogy ezt is megvitassuk, de talán majd legközelebb. Nagyon szépen köszönöm Kiszeli Zoltánnak, hogy a rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Bényi Csaba kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.